Sziasztok, ez az After Podcast, én Sajó Dávid vagyok, és egy olyan adás fog következni, amit nagyon régóta vártam már, csak folyamatosan tologattam, mert egy csomó más érdekesebb, még izgalmasabb téma közbejött, de most már úgy érzem, hogy eltelt 3 hónap az évből, és hogy itt az ideje egy kicsit átnézni, hogy milyen friss megjelenések voltak, milyen olyan lemezek voltak, amik úgy nagyon tetszettek, vagy amik pont, hogy óriási csalódást jelentettek, vagy olyanok, amik mondjuk később még felmerülhetnek akár egy évvégi lista esetében. Ezért úgy döntöttem, hogy ez adáshoz csinálni fogok 5 kategóriát, és abba az 5 kategóriába fogok elhelyezni egy csomó olyan albumot, amik az elmúlt 3 hónap jelentek meg, olyanokat, amiket szerettem, olyanokat, amiket nagyon nem szerettem, amiket csalódtam, szóval lesz egy pár ilyen kategória. Pontosabban az 5 kategória az így hangzik, hogy lesz egy olyan kategória, ami szerintem évlemez első, lesz egy olyan kategória, ahol a számomra meglepetéseket gyűjtöm össze, lesz egy olyan kategória, ahol azokat gyűjtöm össze, akikre érdemes lesz még figyelni a jövőben, és olyan lemezt csináltak, ami még nem tökéletes, vagy esetleg vannak benne hibák, de nagyon nagy potenciál van magában a produkcióban. Lesz egy kategória, ahol a csalódásokat fogom összeszedni, és lesz egy kategória, ami a Kuka nevet kapta, ami értelemszerűen azt jelenti, hogy annyira rossz az a lemez, hogy lehet dobni a kukába. És méghozzá úgy fogom elkezdeni az egész adást, hogy először a rosszakról beszélünk, és szép fokozatosan eljutunk az elmúlt 3 hónap szerintem legjobb lemezeihez. Kezdjük is el. Az első ilyen album az, ami szerintem a Kuka kategóriába tartozik, az a Weezernek az OK Human albuma. Ez ugye egy ilyen játék a Radiohead OK Computerével, csak hát az a különbség, hogy amíg az OK Computer egy hatalmas, kultikus, klasszikus lemez, addig ez az OK Human a Weezertől, ez egy, hát egy iszonyatosan felejthető teljesítmény. OK Humanen kb. Semmi jó pillanat nincs. Sajnos eljutott oda a Rivers Cuomo énekesként, hogy ez a negédes, lágy, kellemes énekhang ezekkel az ilyen középtempós power pop balladákkal, ez így már uncsi, és nem is tud olyat mondani, amitől bármivel több lenne ez a lemez, mint egy ezredik Weezer album. A másik hatalmas csalódáskeltő album az a Foo Fighters Medicine at Midnight album. Egy nagyon fontos dolga kezdenem a Foo Fighters-szel kapcsolatban. Szerintem mindig is egy picit túlértékelt volt a Foo Fighters. Ez a mostani lemez pedig egyértelműen azt mutatja, hogy nem szemétség azt mondani Dave Grohlra és a Foo Fighters-re, hogy dead rock. Ugye a dead rock kifejezést használják azokra az ilyen kicsit uncsi rockzenekarokra, amiket a apáink, nagyapáink hallgattak, hogy már nincs semmi újdonság, ami mindig a 60-as, 70-es, 80-as éveket koppintják, és még mindig az van, hogy kiáll egy csávó, énekel, gitárok, dobok, stb. Én ezeket szeretem, szó se róla, de azt is meg tudom érteni, hogy miért hívják ezt a zenét dead rocknak. És itt nem sikerült pozitív csalódást okozniuk, hanem ténylegesen összeadtak egy olyan lemezt, amit meghallgattam párszor, és soha többet nem szeretnék, mert nem az semmit. Trippie Redd és Travis Barker Neon Shark vs. Pegasus című lemeze. Ez egy nagyon-nagyon érdekes lemez papíron, és mondjuk elmondom, hogy miért csak papíron. Hát ugye alapból a mostani 20-22-25 éves korosztályban ez a merítsünk a 2000-es évek rockzenei világából, és emeljük át a hip-hopba, ez egy tök létező trend. Ezért izgalmasnak tűnt ez a Trippie Redd-nek cucc, annak ellenére én Trippie Redd-et amúgy nem igazán kedvelem. A Travis Barker szerintem, azok a dobok, amiket a Travis Barker így belevisz ilyen hip-hop projektekbe, mert ez fontos hozzátenni, hogy a Travis Barker rengeteg hip-hop projektbe jelent meg az elmúlt években, meg egy korábban is. És van egy nagyon jellegzetes dobhangzása, ahogy ő az ő saját dob témáját a hip-hopba beépíti. És ez sokszor működik, sokszor nem, itt inkább nem. A következő Kuka album az a Kings of Leon-nak a When You See Yourself című nagylemeze. Majdnem a csalódás kategóriába raktam őket, vagy egy próbát megér kategóriába, de végül úgy döntöttem, hogy nem érdemel a Kings of Leon igazából semmi szimpátiát. A Sex on Fire-t szerintem mindenki ismeri, 2008-9-10 környékén egyszerűen kirobbantatlan volt a rádiókból, és van egy nagyon tiszta emlékem, hogy egyik nagyon jó barátommal, nagy Kings of Leon fanok voltunk az első pár lemezzel, és így mutogattuk az embereknek egy gimnáziumban, iskolában, és senki nem ismerte. Kijöttek a Sex on Fire, és ha azt mondtuk valakinek, hogy Kings of Leon, akkor ó, igen, ők nagyon jók, a Sex on Fire egy remek szám, és meg ott álltunk így, hogy a Sex on Fire minden, ami szembe megy a Kings of Leon első három lemezével, meg azzal a potenciállal, amit lehetett bennük látni. És sajnos a Sex on Fire slágertől és az ezt követő időszaktól kezdve a Kings of Leon így kipukkadt, és egyre másra hozták ki az olyan borzalmasan rossz lemezeket, hogy én már egy jó ideje így úgy hallgatok meg egy Kings of Leon lemezt, hogy így tudom, hogy úgyse lesz jó, de muszáj meghallgatnom, mert annyira imádtam az első két-három lemezüket. A When You See Yourself egyébként, a mostani albumuk, az egy egész ígéretesen kezdődik, aztán rájössz arra, hogy ez ugyanaz, mint az előző két-három album. 4-5 perces számok, középtempos lötyögés, kicsit el van macatolva a gitár, az ének egy ilyen nagyon teátrális, mély, hogy is mondjam, hogy én látszik, hogy van benne valami érzelem, de hogy már nem nagyon lehet ehhez a Kings of Leonhoz kötődni. Nincs meg benne az a vadság, ami jellemezte őket, hanem ez az ilyen. Kicsit azt érzem náluk, hogy azért csinálnak lemezeket, mert muszáj. Jellegtelen, unalmas és nagyon szomorú, hogy egy valaha ennyire baromi nagy potenciál induló zenekar ennyire unalmas lemezeket tud csak csinálni most már, ha jól látom, 13 éve. Ezek voltak a szerintem a legrosszabb lemezek az elmúlt három hónapban, vagy legalábbis nyilván volt még egy csomó rosszabb, de hogy ezek azok a zenekarok, akiket így érdemes külön is kiemelni, mert ezek azért nagy előadók, ismert előadóknak szerintem, és ezért érdemes a lemezeikről beszélni. A következő kategória az nálam a csalódás nevet kapta. Azért a csalódás nevet, mert hogy olyan előadók lemezeiről van szó, akiket egyébként személy szerint kedvelek, vártam az új lemezüket, de mégis csalódást okoztak, és amiatt szomorú vagyok. Az első ilyen a csalódás keltő lemezek listáján, ez nem más, mint Slow Tie-tól a Tyron lemez. Slow Tie, Nothing Great About Britain albuma az elmúlt évek egyik legjobb rap lemeze. Nem csak brit szinten, hanem úgy globálisan is. Nagyon jó flowja van Slow Tie-nak, nagyon sajátos a kiejtése, az akcentusa, merít nyilván a grime gyökereit jelentő brit törzenei műfajokból, de mellette neki nincs meg az a kicsit ilyen gangsteres attitűdje, mint mondjuk a Skeptának, vagy a Stormzy-nak, vagy úgy általában ezeknek a brit grime előadóknak. Slow Tie-ban van valami punk, és ezt tetszett nekem mindig a Slow Tie-ban, hogy a zenéjében nincsenek punk motivumok, viszont az attitűdjében, a szövegeiben meg abszolút van, ha ránézel egy ilyen csáléfogú, ilyen börtöntetkós, ilyen nagyon, nagyon máshogy néz ki, mint mondjuk egy Skepta, vagy egy Dizzy Rascal mondjuk. Láthatóan volt egy ilyen dualista koncepció, hogy van egy csupa nagybetűvel írt, erősebb, keményebb első fele a lemeznek, és egy csupa kisbetűvel írt, gyengédebb, finomabb második fele a lemeznek. Én értem ezt a koncepciót, de egyrészt nagyon szájbarágos, másrészt azért annyira nem szignifikáns a különbség a számok között, hogy ennyire feltűnően kelljen megkülönböztetni őket egymástól. Pláne azért, mert a számok nagy része nem igazán jó. Vagy nem is az, hogy nem jó, hanem semmi extra. Itt ki lehet emelni egy-két számot, van egy-két jó közreműködés, de hogy úgy összességében a Nothing Great About Britain után egy ilyen középutas, művészkedő, de közben egyébként abszolút nem művészi albummal, nekem a Slow Tie Tyron lemeze egy óriási nagy csalódás. Szintén a csalódások közé tartozik a Cloud Nothings The Shadow I Remember című albuma, pedig nagyon-nagyon szerettem volna szeretni, és igazából ezzel a lemezzel még talán szigorúbb is vagyok, mint amennyire kéne, mert amúgy vannak ott a tök jó részek. Dylan Baldi egy picit visszament a Cloud Nothings kezdeti hangzásához. Gyors, érzelmes, punkos lüktetésű, kicsit hátszésebb gitára. Nekem az a fő bajom vele, hogy szét van dobolva. Hogy úgy van szétdobolva, én, aki egyébként általában dobokra figyelek egy zenében, hogy nekem sok. A Dylan Baldi és a Cloud Nothings, pont az volt mindig is a jó, hogy egy ilyen hardcore-os, punkos zene mellé egy ilyen nagyon érzelmes szövegeket tudott írni a Baldi, és így egy ilyen kb. Ilyen kicsit ilyen imó hangzása volt, ilyen 90-es évek végi imó hangzása volt az összes számának, és ezen az új lemezen ezt egy picit visszahozza, viszont valamiért úgy érezte, hogy muszáj kb. Dupla tempóba végigdobolni a számokat. Így hallgatom újra és újra, és az van végig a fejemben, hogy basszus, ezek milyen jó számok lehetnének, hogyha újra vennék a dobokat hozzá, és nem verné ennyire sokat a pergőt, meg a lábdobot a dobos, mert egyszerűen túl vannak játszva ezek a számok, és szerintem ez egy, tudti, hogy egy szándékos döntés volt, hogy erre akarnak fókuszálni, de szerintem ez nem jött be. Következő, az legyen a, ez a Death From Above 1979-nak a Is For Lovers albuma. Szóval a Death From Above egy kanadai zenekar, a 2000-es évek elején voltak nagyon menők, főleg azért, mert ilyen nagyon érdekes látvány nyújtottak, igazából úgy néz ki a zenekar, hogy ez egy kéttagú csapat, van egy énekes dobos, meg egy basszeros. És ezzel a felállással ilyen már-már az elektronikus zene felé tolódó, de egyébként szintiszta rockzenét játszanak, diszkódobos megoldásokkal, punkos megoldásokkal, és úgy általában egy ilyen nagyon érdekes egyvelege a 2000-es évek környéki indie meg garázs rocknak, meg egy annál kicsit erőszakosabb hangzásnak. Erre a lemezre kicsit visszatértek a 2004-es hangzásukhoz, de hogy nem tudott fejlődni a mai korhoz. Kb. Úgy kell elképzelni az ő zenéjüket, mintha fognak a Justice-t, vagy a Daft Punk-ot, és az ezekben hallható gitártémákra ilyen hardcore, vagy metálos torzítást raknának, és akkor az alá pedig ilyen elektromos dobhangzás. Akkor mellette meg egy ilyen AC/DC-re hasonlító ének szól, ami így elsőre tényleg tök izgi, csak hogy ezt már hallottuk 16 évvel ezelőtt, 17 évvel ezelőtt, és most csak az van vele, hogy most is így elhallgatom, és tényleg vannak ilyen olyan számok, amik így meghozzák a kedvenet, hogy na, visszatérjek ahhoz a régi lemezhez, viszont nincs egy olyan pillanata, ami ebből kizökkenteni. És az benne a legszomorúbb, hogy azok a számok, amik nem hasonlítanak a korai hangzásukra, azok meg rettenetesek. Következő és ebben utolsó ilyen nagyobb csalódásom az elmúlt három hónapban, az Scarlord Doom 2 című lemeze. Méghozzá azért, mert hiába szeretem nagyon a Scarlordot, és gondolom azt teljesen őszintén, hogy ez a trap metal vonal, amit ő csinál, ennek kb. Ő az egyik úttörője, és ez tök nagy dolog, hogy az a baj viszont, hogy ezt a formulát ismételgeti lemezről lemezre, számról számra, hogy valami túlvezérelt basszus, valami nagyon durván szóló láb és pergő dob, és akkor mellé egy csávó üvöltve reppel, vagy hörög, vagy ordít. De hogy annyian koppintják már ezt a vonalat, már Magyarországon is, hogy elfárad. Ugye megvan az, amikor valaki kitalál egy műfajt, és elkezdik annyian koppintani, hogy akkor aki kitalálta, az már unalmassá válik, és kénytelen valami tök más csinálni. Na Scarlordtól én ezt vártam volna, hogy akkor azt mondja, hogy figyeljetek, én vagyok az egyik úttörője a trap metalnak, látom, hogy mindenki ezt a vonalat próbálja most koppintani, na akkor mutatok én nektek valami egészen mást. A következő kategória neve az, hogy egy próbát megér, és ezt azért adtam ezt az elég fura nevet ennek a kategóriának, mert ide raktam azokat a lemezeket, meg előadókat, amiknél én azt érzem, hogy nekem bejön, de azt is érzem, hogy nem biztos, hogy mindenkinek tetszene, és én is vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy ezek a lemezek amúgy hibátlanok lennének. Ugye erre szokták mondani ezt, hogy 10/7, vagy 7/10. De én ennek azt mondom, hogy ezek azok a lemezek, amiket mindenkinek ajánlok, hogy egyszer tegyen vele egy próbát, és aztán eldönti, hogy tetszik-e neki, mert szerintem egy próbát mindenképpen megérnek. Az első ilyen, amit érdemes kipróbálni, vagy legalábbis lecsekkolni mindenkinek, ez a Viagra Boys-nak a Welfare Jazz című albuma. A Viagra Boys egy ilyen tök vicces zenekar, ez egy svéd, hát mondanám, hogy punk zenekar, de egyébként nem az a tipikus punk zenekar, hogy dob, gitár, basszus, és akkor valami nagyon szétvarcsával ordibál, bár közel vannak hozzá. Az érdekes, inkább post-punknak nevezném, és az érdekes az benne egyébként, hogy meglepően sokat nyúlnak punkra nem jellemző hangszerekhez. Ezen a lemezen, jó, mondjuk nyilván az album címe is utal rá, a Welfare Jazz, meglepően sok a fúvós hangszer, és nem mondom azt, hogy mindig jól működik, de valahol meg megtöbbentően szórakoztó, és éppen ezért egy ilyen nagyon érdekes lemez ez a Viagra Boys-tól, mert nagyon jól kombinálják ezt a szétvart, veszélyes punk vagyok attitűdöt a a szórakoztó játékos dolgokkal, mint például a fúvósok használata, mint például egészen fura kütyükbehozatala, a humor, amit nagyon sokszor használnak, szóval, hogy ez a Virga Boys új lemezén mind megvan, de egyébként van egy csomó fura töltelék dolog is rajta, és ezért gondolom azt, hogy ez nem egy tökéletes lemez. Nekem egyébként erről magasan a kedvencem a Secret K9 Agent, ami egy ilyen kb. Másfél perces ilyen post-punk szám, nagyon jó húzós basszussal, ilyen típusú énekkel. Van egy-kettő kedvencem a lemezen, de az is például ott van a Six Shooter, ami egy ének nélküli instrumentális szám, és ezt például utáltam az első pár hallgatásnál, aztán elkezdtem újra és újra hallgatni, és rájöttem, hogy pont az a lényege, hogy egy ilyen ismétlődő monotonitásból elkezd kiépülni valami grandiózus dolog, szóval ez egy próbát megérez ez a Viagra Boys lemez, de abszolút elfogadom, ha nem tetszik mindenkinek, mert szerintem is egy picit túl eklektikus lett ahhoz képest, hogy mi lehetett volna még ez a lemez. A következő az Julian Baker Little Oblivions albuma. Erről nem fogok túl sok mindent mondani, mert az igazság, hogy most már annyi, tehát ahogy így nézem minden héten a frissen megjelent albumokat, és igyekszem mindent lecsekkolni, annyi ilyen énekes dalszerző bukkan fel a semmiből minden héten, hogy egyre nehezebb olyat csinálni, ami úgy igazán különleges egy gitárral, meg dobokkal, meg basszusgitárral. És a Little Oblivions nem is egy hű, de különleges album. Sőt, én nem vagyok egy nagy Julian Baker rajongó, de azért láttam azt, hogy akik igazán szeretik az ő munkásságát, nincsenek teljesen kibékülve ezzel az albummal. Nekem viszont egy tök kellemes hallgatni való, teátrális, intim, van benne egy ilyen nyers vadság, ami ebbe a műfajban nekem nagyon tetszik, és érzek benne egy olyan átütő erőt, ami szerintem tök nehéz átadni egy alapvetően szolíd, visszafogott, introvertált lemez esetében. Aki egy picit depis, és nem akar mondjuk teljesen végleg elmerülni a saját depressziójába, de szeretne ez most egy pici háttérzetét hallgatni, és úgy érzi, hogy most neki arra van szüksége, hogy egyedül, otthon valami rengeteg érzelmet tartalmazó zenét hallgasson, ami úgy képes, amivel képes azonosulni a hallgatás közben, és ennek köszönhetően esetleg egy kicsit kijönni a depressziójából, annak nagyon tudom ajánlani az új Julian Baker albumot, mert szerintem arra tökéletes. A következő album, amit szerintem mindenképpen érdemes meghallgatni legalább egyszer, aki most nézi ezt az adást, az a Psychedelic Porn Crumpets-nek a Shy Girl, The Sunlight Moon. Shy Girl, The Sunlight Mound című albuma. Én nem tudom, a Shy Girl szót jól tettem, mert tök mindegy. Ez egy ausztrál széledekus rockzenekar, ami ugyebár nem egy újdonság, hiszen a Tame Impalától, a Pondon át, a King Gizzardig, és még sorolhatnám az egész ilyen Psychrock Revival, neked nagyon fontos földrajzi helye Ausztrália. És nem csoda az, hogy ebből a közegből is sorra jönnek az új és új izgalmas előadók. A Psychedelic Porn Crumpets-ben az a pláne, hogy ők nem is a Tame Impala féle grúvos, finom, elmaszatolt hangzást hozzák, de nem is a King Gizzard féle progresszívebb vonalat, hanem ők ilyen meglepő fura módon az ausztrál hard rock hagyományokat társítják ez a pszichedelikus hangzással, ami erre az ausztrál vonalra annyira jellemző. Én konkrétan az AC/DC-t látom, hallom ki egy csomószor a nagyon nyers lüktető dobokban, az ilyen hős rockos gitárszólókban, az énekes sem olyan, mint egy Kevin Parker, hogy így szépen így beleilleszkedik a dalokba, hanem ő így nagyon frontember-szerűen énekel. És az egész album egy ilyen nagyon erős élmény, és ezért is raktam ebbe a kategóriába, én ezt az albumot nagyon szeretem, de egyértelmű az, hogy ez nem való mindenkinek, mert aki egy kicsit fogékonyabb a finom dolgokra, annak ez az album nem fog tetszni. Ez egy olyan pszichedelikus rocklemez, ami nem finom. Itt viszont éreztem, pont az volt a koncepció, hogy figyelj, nem akarunk mi is egy sokadik Tame Impala lenni, mutassuk meg azt, hogy mit oda tudunk baszni élőbe, Úgyhogy közben egyébként olyan sokszínű a zenénk, és ez rengetegszer visszajön ezen a lemezen. Például van a Pukebox című szám. A Pukebox című szám az azért érdekes, mert több ilyen dal is van a lemezen, hogy azt érzem, hogy amellett, hogy tényleg az AC/DC-ből vannak szerintem bizonyos dolgok, így nem az, hogy átemelve, de mondjuk inspirálva, szerintem tök nagy hatása lehetett rájuk a 2000-es évek brit indie vonala. A Kasabian-t érzem ki belőle az ének résznél például, hogy ez az ilyen kicsit torzított vokál, de nem az nem autotune meg vokódára, hanem ez, amikor mit, ha valaki még egy megafonba énekelne például. Szóval, ha valaki nem szereti az, hogyha egy zene tényleg kitölti a teret, és minden kis apró helyen valami zörög, zúg, harsán, és van még erre egy ilyen nagyon affektáló ének, és mondjuk ez neki sok, azt mondom, így is adom neki egy próbát, de annak ez nem fog tetszeni. Ez a lemez inkább azoknak tetszik, akik szeretnének egy ilyen koncerthangulatú lemezt hallgatni a karantén miatt otthon. És mi mindig ebben a kategóriában vagyunk, és ha már Ausztrál szédelikus rock, sőt már name-droppoltam is őket, akkor folytassuk a sort a King Gizzard and the Lizard Wizard zenekarral, a stahanovista progresszív rock, nem tudom, legnagyobbjaival. Tényleg ugye ők azok, akik iszonyat mennyiségben hozzák ki az új számaikat. Nagyon menő az, hogy technológiailag is újítanak. Egyébként érdekes, hogy most egy picit visszanyúltak pont a korábbi mikrotonális lemezeiknek a hangzásához. Egy kicsit saját magukat ismétlik ezen a lemezen, viszont megjelennek itt balkáni témák, közel-keleti témák, amik eddig nem jelentek meg mondjuk az angol szász rockzenébe, és szerintem ez az, ami a kulcs a King Gizzardnek a sikere mellett, hogy ez a sikerek a kulcsa, hogy olyan helyről emelnek be dallamokat meg témákat, ahonnan a rockzene eddig nem igazán szokott, és szerintem a következő évben mindenki ezt fogja csinálni, ezért már csak ezért érdemes lecsakolni az LW lemezt, meg azért is, mert egyébként aki esetleg nem szerette azt, hogy az elmúlt években a zenekar átment egy ilyen projekt alapú zenegyártásra, vagy akkor egyszer metal lemez, egyszer meg ilyen, meg olyan lemez, annak ajánlom, mert most kicsit visszamennek a mikrotonális vonalra, ami szerintem jó, de nem annyira izgalmas, mint olyan izgalmas lehetne, ezért nálam az egy próbát megér kategóriába került. Aki eddig szerette őket, az most is fogja, aki eddig nem szerette őket, azt hiszem most sem fogja. És a végére hagytam egy meglepő előadót. Szerintem egy próbát megér a Justin Bieber új lemeze. Mondom ezt úgy, hogy az előző lemeze, azt hiszem a Changes volt a címe, igen, rettenetesen szar volt, de ilyen iszonyatosan rossz volt. Tudod, az, amikor így érzed azt, hogy itt van Justin Bieber, nem tudom, most már ő házas ember, megtért, nagyon hisz Istenbe, és lenyugodott, és a béke és a szeretet neki a fontos, meg az igazi őszinte érzelmek, meg a csók a feleségével. Uncsi, nem érdekel. Ne, jó béna is lett a Changes lemez. A mostani Justice lemez, ami miatt egyébként a francia Justice be akarja perelni a Biebert, mert ellopta a logójukat. Szóval, hogy ez a mostani Justice lemez viszont az benne az érdekes, hogy mintha ez lenne hosszú évek után az első olyan Justin Bieber album, ahol a Bieber azt csinál, amit úgy igazán akar. Nem érzem rajta az izzadságszagot, nem érzem azt, hogy ezt azért hozta ki ezt az albumot, mert figyelj Justin, kéne most már egy lemez, rakjunk össze valamit. Nincs kedvem, figyelj, összeraktunk 12 számot, csak énekeld fel. Itt azt érzem egy picit, mintha ő is így szerves része lett volna a dolog kitalálásában és a megírásában, és sokkal kevésbé volt az figyelemben, hogy figyelj Justin, legalább egy-két sláger legyen a lemezen, mert különben nincs értelme. Ez a lemezen szerintem úgy nincs igazán sláger. És nem azért, mert hogy annyira rossz, hanem azért, mert hogy annyira mást kezdett el egy kicsit csinálni, mint amit eddig. Sőt, én szerintem még van rajta egy kivételten jó szám is. A Love You Different például egy tök jó szám, és például az a szám, az kicsit visszahozza azt az időszakot, amikor Diplo meg Skrillex írtak a Justin Biebernek dalokat, mert szerintem az időszaka volt a Biebernek az egy-két éve, amikor azt lehetett látni, hogy ez a srác egyébként tényleg valami tehetséges, csak egyszerűen nem mernek olyan producereket rakni alá, akik hajlandóak őt kimozdítani kicsit a komfortzónájából. Ugye a Bieber ez a a lányok kedvencem, nagyon érzelmesen énekel, kb. Mint egy fiú csapatnak az egyik tagja, de közben egyébként már itt full felnőtt a csávó, és olyan baromi jó hangja van, hogy kár mindig ugyanazokra a sémákra elhasználni. És például Love You Different, az pont ezt a Diplo Skillex-es ilyen klubzenés pumpálást hozza vissza, és ami neki nagyon jól áll szerintem. Tehát, hogy a Biebernek a modernebb klubzenés popzene egyébként szerintem tök jól áll, és tök fura, hogy ő ebből ennyire kiesett az előző lemezen. Nyilvánvalóan ez se egy tökéletes album, és majdnem a csalódás kategóriába raktam, de úgy éreztem, hogy végre hallom Biebert úgy énekelni dalokban, hogy elhiszem, hogy ezeket élvezi, és elhiszem, hogy ezek a dalok tényleg hozzáköthetők. Szerintem, amikor ezeket a számokat felvette, így jó paszba volt, és jól érezte magát a bőrébe, és ez lejön a számokról, ami azért fontos, mert nála rengeteg szó érezni az izzadságszagot, meg azt, hogy a háta mögött álló hatalmas popzenei gépezet így ilyen centikre kiméri, hogy figyelj Justin, neked így meg így ezt kell énekelned, pont itt, ennyi, ilyen hosszú lehet, ennek kell benne lennie, ez most a trend, ez is legyen benne. Itt ezt nem érezni, és éppen ezért szerintem az elmúlt évek egyik legjobb lemeze a Biebertől. És tökre kíváncsi vagyok egyébként, hogyha mondjuk ezt a vonalat viszi tovább, és így elengedi azt, ő is meg a menedzsmentje, hogy neki muszáj minden évben csinálni legalább egy meg a slágert, akkor még eljöhet egy ilyen Bieber revival is talán, amikor elkezdjük őt újra értelmezni, mint előadót. Szerintem az tök izgi lesz. A következő kategória, az utolsó előtti pontosan, ezt én úgy demeztem el, hogy az érdemes rá figyelni kategória. Ide inkább olyan zenekarokat raktam, akik feltörekvők, vagy most hozták ki az első lemezüket, vagy nem elég ismertek még, vagy olyanok, akikre muszáj lesz figyelni, mert a következő években, vagy akár még idén, nagyon robbanhatnak, fontos zenekarrá válhatnak, de mindenképpen izgalmasak. Az egyik ilyen borzalmas nevű Kiwi Junior zenekar, és nekik a Cooler Returns album. Különösen az Undecided Waters című számuk, azt nagyon ajánlom mindenkinek. Az tényleg olyan az a szám, mintha nem tudom, egy bristoli 17 évesekből álló foci drukker társaság adta volna össze. Tök jó hangulata van, az egész album egy ilyen nagyon könnyed, játékos indie rock lemez. Aki nagyon szereti az indit, és nagyon nehezen talál jó és izgi indít mostanában, annak ezt az emezt nagyon ajánlom. Akikre szintén érdemes lesz figyelni a következő időszakban, az a Goat Girl nevű brit lánycsapat. Kb. Őket elképzelni, mintha klónoznák Mac DeMarcót, de hogy négy lány csinálnak belőle. Ilyen dzsengülös gitártémák, jó kis középtempó, de van egy ilyen nyerses, punkos attitűd a zenébe. Érdekes módon a Goat Girl az valahogy megtalálta azt, amit egy csomó ember nem tudott, hogy ezt a dzsengülös, már-már hamiskásan szóló gitár alá egy nagyon jó basszus meg dob kombót rakott, amitől lesz egy ilyen rockzenekarosabb lüktetése, ami például a Mac DeMarco számoknak nincsen. És tök ügyesen használják az ilyen country-s hatásokat, rengeteg irónia van a zenéjükben, és úgy általában egy ilyen nagyon kellemes hallgatni való a Goat Girl-nek az On All Fours című albuma, szóval ezt ajánlom, hogy őket még figyeljétek. Ha a Goat Girl tetszett, akkor ajánlom melléjük a Pompoko nevű norvég zenekart is. Ők egy picit már pánkosabbak, és nagyon-nagyon sok helyen hasonlítanak a korai Vampire Weekendre. Már-már ilyen japánosan túlzó az ének, néha elmennek ilyen fejhangra, meg ilyesmi, de hogy ha a Goat Girl tetszett, akkor a Pompokót is hallgassatok meg, mert az még egy picit még egy elvontabb verziója ennek, és nagyon-nagyon szórakoztó. Még mindig ez a vonal, szóval Goat Girl és a Pompoko zenekarok, utána még mindenképpen ajánlom a Paul Berta lemezét, a Paul Berta 5000-et, ami szintén egy ilyen New Yorki art punkos valami, Vampire Weekendes hangzásokkal, meg van benne Slater-kini egy kicsit, meg egy ilyen girl power hatás. Ezt is nagyon ajánlom, sőt én azt ajánlom tényleg, hogyha valaki így vágyik arra, hogy megtudja, hogy most mik azok a műfajok, ahol szerintem a csajok azok, akik az új dolgokat csinálják, akkor tényleg a Goat Girl Pompokó és a Palbert a hármast így egybe ajánlom, hogy hallgassák meg, mert szerintem egyrésztről ezek kb. Egymástól pár hét különbsége jelentek meg. Most nagyon megmutatják, hogy szerintem az experimentális gitárzene és a punk kombinációja az mennyire jól illik a női előadókhoz, és mennyire ők azok, akik ezt most így viszik is előre. Tök érdekes, hogy az elmúlt években rájöttem arra, hogy meglepően sok dán punk zenekart hallgatok. Az egyik ilyen például a Jung nevű zenekar, ők post-punkot nyomnak. Aki szereti a klasszikusabb post-punk hangzást, az, annak ez nagyon fog tetszeni, de nem az a fajta post-punk hangzás, ez a sötét brit vonal, hanem annál egy ilyen karcosabb, az ISH-hez hasonló ilyen punkosabb vonalat képviselnek. Őket szerintem érdemes figyelni, mert már 5 éve is izgalmasnak tűntek, és ez az album is olyan, hogy egy pici lökés kéne nekik ahhoz, hogy szerintem ők az Ice Age mellé felkerüljenek a polcra. A következő a TV Priest Uppers című albuma. Az érdemes őket figyelni szerintem, mert ez a lemez, ez pont arra jó, hogy a radarra ők felkerüljenek, és elkezdjük figyelni, hogy merre mennek. Mert még egyre az Uppers nekem inkább egy ilyen izgalmas, dühös valami, mint egy ilyen nagyon átgondolt album. Nem is nagyon tudnék róla egyébként két számon kívül nagyon kiemelni semmit, mert a többi az inkább olyasmi, mint hogyha egy nagyon dühös férfi pár zenésszel a háta mögött így folyamatosan ordibálna meg problémázna, hogy ebből is elegem van, abból is elegem van, dühös vagyok. És ez jó egyébként, mert hogy érted, a rockzene akkor jó szerintem, hogyha dühös. Szóval én ezzel ki tudom békülni. De az biztos, hogy ebben a zenekarban szerintem több van. Lehet, hogy feltűnt, hogy eddig nem nagyon volt szó hip-hopról, akkor is csak nagyon negatív kontextusban. Ez egyrészt azért is van, mert én azt érzem egy picit, hogy a hip-hop egyre kevésbé akar albumként működni, és mindenki csak szingleket akar csinálni. Másrészt az is van, hogy nem igazán jelent meg semmilyen album az elmúlt 3 hónapban, ami úgy igazán bejött volna. A Benny the Butcher albumot hallgattam, de nagyon nem értem a hype-ot körülötte. Van egy, amit megtaláltam, és nagyon tetszik, és egyébként én személy szerint nem hallottam még a srácról, pedig ez már a második lemeze idén, Kota the Friend. Ő egy New York-i keleti parti rapper, és a Static Select a producerrel csinált To Kill a Sunrise néven egy közös albumot. Egyértelműen azért kezdtem ezt a lemezt hallgatni, mert én a Static Selectet nagyon szeretem, ugye. Van ez a klasszikus old head, new head vita, hogy a old school hip-hopos arcok utálják a trappes arcokat, a trappes arcok kirőlik az old school hip-hoposokat, és akkor így mindenki kapja be. Én ebben mindig azon a véleményem voltam, hogy egyértelműen mind a két műfaj kurva jó, és fölösleges ebből problémát csinálni. Én magam is szoktam old school hip-hopot hallgatni, és akkor egyébként főleg inkább keleti parti hip-hopot hallgatok, és a Static Select az, aki a legtöbbször felbukkan, amikor valami old school hangzású, boom-bap-es hangzású számot hallok, de mondjuk friss, vagyis egy pár hónapja vagy éve jelent meg, és akkor általában a Static Select a producer is. Elkezdtem jobban elmélyülni a dolgaiba, van az Action Bronsonnal egy egészen fantasztikus közös lemeze, és elkezdtem őt követni, mert hogy azt érzem, hogy ő az, aki ezt a régi boom-bap-es hangzást ezt mindig képes úgy csinálni 2021-ben, hogy az friss és új és fasza legyen. És ez a lemez, ez megint olyan, hogy nincs rajta úgy Isten igazából semmi extra. De Kota és Static Select olyan éreztően annyira élik ezt a keleti parti vonalat, hogy már csak attól valami jó a lemez, hogy nem akar több lenni egy klasszikus New York-i hip-hop lemeznél. És így ilyen kult eszembe, hogy kár, hogy nincsen jogsi, mert például ezt a lemezt így beraktam a kocsiba, és így végig krúzolnék vele a városon, mert ez tipikusan az album. Szóval aki szeretne egy jó klasszikus hip-hop lemezt hallgatni, ami régi, de mégis új, annak Kota the Friend és Static Select a The Kill a Sunrise című albumát nagyon ajánlom. És az érdemes rá figyelni kategória végére hagytam az egyik kedvenc olyan zenekaromat, amit szerintem, hogy mondjam, tudom, hogy nem egy nagy szám a zene, amit csinálnak, de mégis nagyon szeretem őket, mert én nagyon tudom értékelni azt, hogyha valaki hisz a gyors és egyszerű zenébe. Mert szerintem gyors és egyszerű zenét is ugyanannyira nehéz csinálni, mint valami iszonyat durván progresszív dolgot. Ez a zenekar nem más, mint a Skags, akik szintén ausztrálok, és ők a Dunretzel, ugye Ausztráliában mondtam, hogy van ez a pszichedelikus rock revival vonal, de tök érdekes, hogy van egy ilyen másik, egy ilyen szörfös, gördeszkás, tróger vonal is, a Dunretz, Dizzy Death Race, Violent Soho, meg a Skags is egy kicsit ilyen, és én imádom benne, hogy hamisak, rohadt egyszerű számaik vannak, de egyszerűen nálam a punkzene, hogy ők inkább ilyen galás punkot játszanak, nem a punkzenében mindig az a fontos, hogy valaki önazonos legyen. És ezekről a srácokról itt tökre elhiszem, hogy neki tényleg az a világ királysága, hogy kimennek a tengerpartra, sörbongoznak, elszívnak pár jointot, aztán estig táncolnak a homokba, és nem tudom, két akkordos punkzenét hallgatnak, és ez tökre átjön. Nekem ahogy általában az amerikai nyugati parti garázspunk az itt tökre kifulladt, és nem nagyon hallok már ott új dolgokat. Bezzeg Ausztráliában mindig van az, hogy ugye ott Ausztráliában ez a garázspunk cuccizik, ez egy kicsit keveredett a skatepunkkal egy picit, amitől gyorsabb lesz, meg kevésbé technikás, és ettől valamiért ilyen tök jó feeling van a számoknak, és a Skagsnek a Rehearsal albuma is olyan szerintem, hogy aki erre a zenére fogékony, és szereti az ilyen pozitívabb, nyárias pop-punkot, ez abból ez már majdnem az, annak szerintem érdemes figyelni a Skagset, mert nem fognak valószínűleg soha befutni, és nem lesznek soha nagy zenekar, de hogyha valaki szeretne még olyan zenéket hallgatni, amiket nem tudom, 17 évesen a házi bulikba az amerikai pitét látva próbált utánozni, akkor szerintem a Skags az tökre neki való. A következő kategória viszont a meglepetés kategória, a név is sejteti. Ide raktam azokat a lemezeket, amik őszintén megleptek, hogy mennyire jók. Mert mondjuk nem vártam ezt az előadótól, vagy nem is ismertem az előadót, szkeptikus voltam, bármi hasonló. Az első ilyen a Django Django. És teljesen megdöbbentem, hogy ez a zenekar, ez honnan jött most így vissza? És hogy ez mi az a lemez, amit csináltak? Ők ugye egy ilyen indie pop zenekar, amit én mindig úgy tekintettem, hogy inkább az elektronikus vonalról vannak, mint mondjuk a rock, indie rock vonalról. Na ehhez képest ez a mostani lemezük, ezek pont fordítva van. Van rajta post-punk, mint a Ride the Wrongs című szám. Vannak rajta ilyen progresszív rockos, már King Gizzardos témák. A Kick the Devil Out az meg olyan, mintha egy második, harmadik lemezes False-nak az ilyen matek rockos témáit próbálná visszahozni egy picit. És, de közben úgy, hogy közben ezt a nagyon sejmes, éteri, pszichedelikus éneket meg végig megtartották, és egyszerűen így hallgattam újra meg újra a lemezt, és azt éreztem, hogy wow, hogy így ezek az arcok hol voltak eddig? Miért nem csináltak ilyen zenét, ha most egy ilyen lemezt össze tudtak hozni? És őszintén tudom becsülni azt, amikor egy zenekar a negyedik lemezén így kimászik a saját buborékából, és elkezd valami tök más csinálni. Mert hogy ez a lemez inkább egy klasszikus ilyen zenekaros lemez, nem pedig kötyűzős lemez, hogy akkor összerakjuk különböző mintákból, midivel, stb. Akkor rakunk hozzá ezt meg azt, és akkor lesz egy szuper terjegünk. Itt azt érzem egy picit, mintha ez egy ilyen egy rendes zenekari próbák során készült volna el ez az album. Szóval a Glowing in the Dark, a Django Django-tól nagyon ajánlom, mert annyira random, hogy 2021-ben egy Django Django album az egyik kedvencem, hogy szerintem mindenképpen érdemes őket kiemelni. Szóval csekkoljátok le, mert nekem eddig az év egyik legnagyobb meglepetése az ő visszatérésük. A másik nagy meglepetés eddig a Sleep for Mods Spare Ribs című albuma. A Sleep for Mods-al mindig az volt a bajom, hogy értem, hogy miért szeretik őket, értem, hogy miért jó, de hogy ilyen kicsit ilyen one trick pony feelingje van, hogy így oké, van egy nagyon durva akcentussal beszélő frontember, meg van egy másik csávó, aki valami prüntjög alá egy kázióval, és akkor így ennyi. Na ehhez képest a Spare Ribs állati szórakoztó, pedig láttam azt, hogy a legtöbb helyen nem szerették ezt az albumot, nálam valamiért nagyon betalált. Nyilván ez kellett a Nudget című szám, ami egy abszolút sláger, és főleg azért, mert hogy annyira furcsán énekel, annyira furcsa benne a refrénben az ének, annyira furán van hajlítva a refrén, hogy mintha nem is ritmusban lenne, és kibillensz az egészből, aztán megjelenik Amy Taylor a végén, aki egy ilyen iskolás lány mondókaszerűen száll be énekelve a dalba. Egyszerűen így bomba ez a szám. De nem csak ez, hanem az Elocution-t is nagyon szerettem, a Glimpses is egy baromi jó szám, és azt vettem észre, hogy hányszor újra hallgatom a lemezt, annyiszor kezdem el még jobban értékelni az egy kis apró utalásokat benne. A következő nagy meglepetésem az a Glitterer Life is not a Lesson című albuma. Ez is azért meglepetés, mert most először talált be nálam a Glitterer zenéje, miközben tök sokszor próbálkoztam vele. Ilyen popos attitűd van benne, de megvan ez az ilyen szomorú, imó, ordítós ének, ilyen grunge-os gitártémák, a dobok se úgy szólnak, mint egy dobgép, hanem mint hogyha rendesen fel lett volna dobolva hozzá, és a legmegdöbbentőbb az, hogy majdnem minden szám másfél perc. Ugye ilyet azért a mostani ilyen újvonalas hip-hop arcoknál szoktam látni, hogy mindenki másfél perc számokat csinál, mert már nem tudunk hosszabb ideig figyelni. Itt viszont úgy érzem, hogy tökre van létjogosultsága a másfél perc számoknak, hogy így van egy jó hook, van egy jó verze, és aztán kb. Ennyi a szám. És ennyi is kell, mert azt érzem egy picit, hogyha ezeket a dolgokat így jobban kibontaná a Nedrassin akár egy ilyen 3-4 perces verziókra, akkor már túlságosan hasonlítana a Title Fight-hoz. Így viszont gyakorlatilag megtalált a Title Fight punkos, HC-s dolgáidnak, meg a popzenének a közös metszetét, és ez lett ez a lemez. Őszintén meglepődtem azon, hogy az új Lana Del Rey album mennyire tetszik. Ugye kezdjük azzal, hogy már az album címe is zseniális, hogy az új Lana Del Rey albumnak a címe, hogy Chemtrails Over the Country Club. Már ez egy ilyen tök jó kép, meg a hozzákészült borító is egy ilyen nagyon tök. Az igazság, hogy a Lana Del Rey, vagy a mögötte álló csapat, tök mindegy, ő mindig nem értett ahhoz, hogy az ő image-e, az hogy legyen mindig a legautentikusabb és a legjobban kitalálva, és mindig hogyan tudjon már az album borító maga is emlékezetessé válni. Az összes Lana Del Rey album borító itt van a fejemben, mert mindegyik ilyen tök emlékezetes. Viszont én nem voltam annyira nagy Lana Del Rey rajongó, és kicsit azt is érzem, hogy nem is biztos, hogy nekem szólnak a számai. Én néha azt érzem a Lana Del Rey zenéjénél, hogy férfiként nekem nehéz azonosulnom az ő problémáival is. És egyébként ez azért is van, mert olyan szintű Lana Del Rey utálat meg gyűlölet van az interneten, amit én nem értek. Mert értem azt, hogy volt egy-két olyan nyilatkozata, ami miatt esetleg ellenszenvesé tudott válni, hogy túl fehér a zenéje, ami tessék, ma mindegy. De hogy szerintem őt egy csomószor ok nélkül bántják, és ennél a lemeznél én egy csomó visszacsatolást látok erre, egy csomó reakciót látok erre, sőt, ugye ő maga is nyilatkozta, hogy már a következő lemezén dolgozik, és a következő lemezén meg itt meg fogja kapni mindenki, aki megtámadta őt. Az is izgalmas lesz, de ez a mostani is tök izgalmas, pedig egyébként úgy Isten igazából ez se egy hűdre nagy, elementárisan egyedi alkotás, egyszerűen csak az a jó benne, hogy a Lana egy kicsit ezt megtalálta a folkos vonalat, nagyon jól áll neki a zongora, elkezdett ilyen, hol ilyen mondva, beszélve énekelni, hol rendesen kiegedni a hangját, hol introvertáltan motyogni. És így azt érzem, hogy minden dala súlyos, minden dala úgy ki van találva a tartalmilag, hogy azok ne legyenek töltelék számok. És egy csomószor azt éreztem, hogy hallottál egy Lana Del Rey számot, akkor összes számot hallottad, vagy legalábbis nem is a struktúrát, de legalább a hangulatot. Itt meg azt érzem, hogy olyan mélységekig lemegy, ami eddig talán nem volt annyira jellemző. Én összintén azt hittem róla, hogy ő egy ilyen túlfújt hipster kedvenc, de itt a Chemtrails Over the Country Clubnál jött ki igazán, hogy mennyire jó az, hogyha egy előadónőt szabadon engednek, hogy figyelj, olyan azt csinálj, amit akarsz. Ne legyen ott egy csomó férfi mögötte és mondja meg, hogy neked most ilyen zenét kell csinálnod, hanem bízzák rá. És itt szerintem rábíztek is, ez nagyon jó. Konkrétan a Wild at Heart című szám az egy olyan dal tőle, hogy látom magam előtt, hogy ettől a daltól Lana Del Rey az A listáról felkerülne az abszolút szupersztár listára, hogyha olyan korban lennénk, hogy egy ilyen grandiózus, előkelő, gyönyörű szám, hogy látom magam előtt, ahogy jön be, és a férfiak így elolvadnak mellette, de ő leszarja őket, ő, és egyszer ugye van benne egy ilyen pici flagmaság egyébként van a derejben, ami nagyon nehezen hallható ki a zenéjéből, de ha figyelsz a szövegére, akkor érezhető az, hogy ő úgy szereti kifejezni, mint hogyha az érzelmét úgy szeretné kifejezni, hogy azzal ne, hogy az nem egy ilyen segélykiáltás, hogy ó, férfiak, gyertek, hódítsatok meg, mert éppen érzelmileg összetörtem. Ez nincs benne, szerintem az ő zenéjében, és ezen a lemezen meg pláne érezni ezt, és a Wild at Heart egy pont egy ilyen nagy grandiózus szám, de például a Dark But Just a Game is egy ilyen, szinte egy ilyen nagy kedvencem. Szerintem úgy ez az a szám, ami legjobban keretbe foglalja ezt az egész albumot. Nekem őszinte meglepetés, hogy ennyire tetszett. És akkor elérkeztünk az utolsó kategóriába, amit gyorsan túl leszünk, mert ez az évalbuma kategória, ami azt jelenti, hogy az itt szereplő lemezek, azok valószínűleg az évvégi listámon tuti rajta lesznek, és hogy egyértelműen már most lehet róluk sejteni, hogy ezek kiemelkedő albuma. Az egyik ilyen a Shame Drunk Tank Pink albuma. A Shame-et én nagyon szerettem, a szigetes koncertjükért totál oda voltam. Emlékszem, hogy még a koncert után találkoztam is a basszerossal, meg a dobossal, a VIP előtt álltak, és így egy sörrel a kezükbe próbáltak így menni a szigetre valamerre, és annyira még a hatás alatt voltam a koncertnek, hogy így zavarom oda mentem, és mondom, hogy hú, köszi srácok, ez egy baromi jó buli volt, köszi. Az album az egyszerre vitte tovább az első nagylemezüknek ezt a post-punkos, nyersebb, nagyon jó groove-os basszusra épülő témáját, és vitt bele egy csomó minden újat. Megdöbbentő, de például tele van matekrokkos témákkal a lemez. A Born in Luton például, ahogy beindul, az első taktustól az ilyen csörömpölő dobok, meg a mindenfelé tartó basszus, annyira ilyen eklektikus bomba az egész, hogy kirázza a hideg, ha rá gondolok. Az Alphabet, ami egy ilyen szépen felépülő, mély, sötét post-punk szám. Ott van a lemez vége felé, a 6-1, meg a Harsh Degrees egymás után, meg a Great Dog. Ez a három szám egymás után iszonyat bomba. Az van, hogy szóval rengeteg zenekar követi azt a hibát, hogy pláne mostanában, hogy a dobgitár basszus így kezd uncsivá válni, és akkor így hogyan dobnánk fel, felvesznek egy szintist, meg elektromos dolgot raknak bele, meg így próbálkoznak mindenféle új hangszerekkel, meg midivel, meg hangmintázással, úgyhogy szép lassan elvesztik az identitásukat. A Shame-nél az a legdurább, hogy ezen az albumon szerintem iszonyat sokat ültek. Szóval, hogy minden számban hallatszik az, hogy az összes gitárhang, a basszer, a dobtéma, az ki van találva úgy, hogy mintha még azt is figyelme vették volna, hogy figyelj, egy kicsit bonyolultabban csináljuk még ezt a témát is, meg azt is, mert igazából már ezt is eljátszották, meg azt is eljátszották már, de ha egy picit tekerünk rajta, akkor még tök új lesz. És tényleg ezt érzem, hogy ők azon kevesek egyik, akik képesek voltak a dob, gitár, basszus dolgokból olyan dolgokat kihozni, amiket vagy nem hallottunk még eddig, vagy csak nagyon kevésszer hallottunk eddig. És ebben persze tök jó volt az is, hogy megtettek ezt a matekrokkos, matekozós attitűdöt, ezzel a válaszolgatós gitárokkal, az ilyen, hogy is mondjam, az ilyen aszimmetrikus dalstruktúrával, azzal, hogy mondjuk a dob, meg a basszus, meg a gitár, az igazából mindegy ilyen saját ritmust játszik, de pont egy tempóban, amit nem tudom, az igazság, hogy annyira komplex, és mégis annyira egyszerű ez a lemez, hogy pont ezt imádom a Shame-ben, hogy amíg az első lemezen voltak nagyon jó slágeres fasz a refrének, itt azt hiszem, hogy olyan megoldások vannak, amiatt le a kalappal, Shame Drunk Tank Pink, évalbumon állam. A másik évalbum a kategória az, és ebben az utolsó is, az Altingünnek a Jól című albuma. Az Altingünnel már elég régóta nyaggatnak az ismerőseim, meg mindig látom a zenész haverjaimnál, hogy így Spotify-on Altingünt hallgatnak, és így de van ösztén, tök sokáig nem értettem, hogy mi a jó ebbe. Ugye az Altingün egy holland zenekar, amit török bevándorlók gyerekei raktak össze, pszichedelikus rock, török, anatóliai dolgokkal keverve, és hogy hallgattam eddig is korábban, és az volt vele kicsit az érzésem, mint az állalásszal, hogy tök jó, elhallgatom a háttérbe, de nem mozgat meg annyira. És akkor én most belehallgattam a Jólba, és rájöttem arra, hogy igen, elmegy a háttérben, de ha odafigyelek, akkor még jobb. olyan jó groove-ok vannak benne, olyan a dob meg a basszus, ahogy annyira minden számuk olyan feszes, olyan, tehát az az egészben a legdurább, hogy olyan, mintha egy ilyen arab kántálás alá rakott volna valaki egy ilyen funk kis groove-os dob basszus, de közül meg egyébként ennél sokkal többről van szó is, és úgy, hogy egyébként nem értem a szövegeket, mert ugye törökül vannak a szövegek, de hogy az van, hogy minden számoknál annyira izgi ez a keleti téma kombinálása a pszichedelikus rockkal, van benne egy kicsi szintipopos húzás is, és minden szám teli találat. Nem annyira dominánsan jók a számok, mondjuk a Shame esetében, hiszen az egy rockzenekar. Ez meg inkább a Tame Impalához tudnám hasonlítani egy picit, hogy így ilyen groove-os, finom, de nem az a megőrülsz a koncerten, vagy szétbulizod magad típusú zenem, bár voltak az L38-on azt hiszem egy pár éve, amit én sajnos kihagytam, de azt hallottam, hogy tök jó volt a buli. Lehet a keleti zenéket is nagyon jó kombinálni a nyugati zenékkel, anélkül, hogy az izzadságszagú, meg túlságosan mesterkép legyen. Szóval nálam az Altingen jó lemeze, az abszolút évlemeze. Ezek voltak a január, február, március szerintem izgalmas, érdekes vagy említésre méltó lemezei. Nyugodtan írjátok meg a kommentbe, hogy ti miket hiányoltatok, vagy mi az, amivel nem értetek egyet. Esetleg mi az a lemez, ami kimaradt, és mindenképp érdemes lenne vele foglalkozom akár később. Itt szeretném megköszönni a Sennheisernek, a Lenovo-nak és a Samsungnak, hogy támogatták az adást. És titeket meg arra kérlek, hogy ha tetszett a műsor, akkor nyomtok egy lájkot rá YouTube-on, iratkozzatok fel, kövessetek be Spotify-on, Facebookon és minden más social media felületen, és köszi, hogyha végignéztétek, hamarosan jövök egy új adással, sőt, nem is egyen, hanem többel is, addig lehetek türelemmel, és hallgassatok meg ezt a rengeteg zenét, amit összeszedtem itt most nektek, remélem, hogy tetszett, lehetek jók, sziasztok!